tehát János 7, 37-től 39-ig. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiáltott mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ez pedig mondta a lélekről, amelyet vettek, veendők voltak az ő benne hívők. Imádkozzunk eddig Isten igéje. Köszönjük, Urunk, hogy újra megállhatunk előtted, és köszönjük, hogy újra kérhetünk téged az Isten tiszteletért, a te csodálatos munkádért, amelyet a szívünkben tudsz elvégezni. Kérlek, ítélj meg bennünket bűn tekintetében, hogy elé tudjuk hozni az összes nyomorúságunkat, összes bűnünket, és a te kereszted alá, a te véred alá tehessük, hogy kaphassunk az élő vízből, amit te ingyen ajándékba adsz nekünk. Úgy köszönjük neked ezt a csodálatos lehetőséget. Úgy köszönjük, hogy te nem feledkeztél meg rólunk, és nem hagytál minket elveszni a bűneink miatt, hanem ezzel a nagy kegyelemmel és szeretettel hajoltál le hozzánk. Így kérünk, hogy légy most itt közöttünk. Amen.
Kedves testvérek, nagyon szeretettel köszöntelek benneteket. A Magyar Evangéliumi Egyház testvériségének a nevében is. Kérdezték itt az elején, hogy akkor most hogy mutassanak itt be a Magyar Evangéliumi Egyesület, vagy egyház. Én azt gondolom, hogy hát ez most elég ugye, fontos és akut kérdés, amivel mi küzdünk, hogy most akkor mi is vagyunk, főleg így az Alkotmánybíróság döntött úgy, hogy vissza kéne állítani nekünk az egyházi státusz, de hát tudjuk azt, hogy másképp is alakultak a dolgok ezek után. Őszintén szóval nem tudom, hogy mit gondoljak erről az egészről, nem erről akarok beszélni. Még jó, hogy nem erről kell beszélnem, mert nem sokat tudnék mondani róla, hogy mi is a mi helyzetünk. Az a helyzet, amiben ti is osztoztok, ugye, amiben ti is osztoztok, hiszen ebben teljesen egy hajóban evezünk. Még az a jó, hogy egyébként egy másik hajóban is együtt evezünk, ez pedig az a hajó, amelyet mi Istenünk adott nekünk, ami egészen a mennybe fog elvinni bennünket, minnyájunkat. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Tehát a Magyar Evangéliumi Egyháznak a testvérisége nevében is köszöntelek benneteket. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek közöttetek feleségemmel együtt. A felolvasott ige szakaszban nagyon sok minden érdekes dolog van. Az egyik kedvenc ige szakaszom ez, amit most felolvastunk a János Evangéliumából. Egy ünnepen van az Úr Jézus, és az az Úr Jézus, aki egyébként az egész ünnepen elég csendben volt, most mégis megszólal, és nem is akárhogyan szólal meg, nem is egyszerűen elkezdett beszélni a környezetében, hanem feláll, és elkezd hangosan beszélni. Úgy olvassuk, hogy kiáltott. Az Úr Jézusról úgy olvassunk egy proféciában, hogy ő az, aki a száját nem nyitotta meg az ő vádolói előtt, mint a bárány, amikor a nyírásra viszik, úgy maradt ő csendben, nem lármázott. Itt azonban mégis azt olvassuk, hogy Jézus nagyon hangosan szólal meg, úgy szólal meg, hogy senki ne kerülhesse el azt, amit mondani akar. Hívta az embereket, és hívja ma is, én egészen biztosan hallom az ő hangját, és nagyon jó volt hallani az énekekben is, ahogy az Úr Jézus hívott bennünket arra, hogy jöjj, ha fáradt vagy, és vegyük az életvizét tőle. Nagyon jó hallani Jézusnak ezt a hangját, amikor hív bennünket magához. És remélem, hogy mindjárt meg fogjuk ezt ma hallani. Van egy 17 éves és egy 21 éves gyermekem, és a 21 éves lányom, amikor a Speak Out-on volt, ez egy, aki nem tudná, egy hát, több hetes angol tábora a Timóteus Társaságnak. De amikor a Speak Out-nak a negyedik hetén volt már, azt jelenti, hogy negyedik hete volt távol tőlünk, akkor azt írta egy SMS-ben, meg azt el is mondta a telefonban, hogy most már kezdtek hiányozni. Hát nehéz átélni ezeket az időszakokat, hogy a gyerekek lassacskán úgy függetlenek tőlünk, de hát az életnek ez a normális rendje. Azért a negyedik héten már jó volt ezt hallani, hogy hiányzunk neki. Jó érzés volt, valamilyen szinten megtisztelő és szívmelengető dolog is az, hogy a gyermekeink így gondolnak ránk, hogy a keresi a társaságunkat. Arra gondoltam, hogy mennyivel inkább az, amikor az Úr Jézus kiállt föl és azt mondja, hogy gyertek én hozzám. Jöjjön én hozzám mindenki, aki szomjas. Isten szereti, azt látjuk a Bibliában, hogy Isten szereti azt, hogyha a társaságban lehet velünk. Kedveli a társaságunkat. Ez kicsit lehetetlen vagy hihetetlennek tűnik, mert néha mi saját magunkat sem tudjuk elviselni. Néha teszünk olyanokat, amelyekkel megbántjuk a környezetünkben élő embereket, akik lehet, hogy olyankor azt kívánnák, hogy bárcsak ne vonnának a közelünkbe, de mégis ott vannak szegények, és amikor aztán magunkat tükörben nézünk egy ilyen nap után, akkor azt gondoljuk, hogy te jó ég, milyen kibírhatatlan ember vagyok. És mégis mindezekkel a kibírhatatlanságunkkal és nyomorúságunkkal együtt Isten keres bennünket. Egészen az elejétől a Bibliának egészen az utolsó lapjaig. Gondoljunk csak arra, hogy az egyik első kérdés, ami elhangzik a Bibliában, Isten szájából hangzik el, mégpedig így, hogy Ádám, hol vagy? Mert Isten arra teremtette az embert, hogy közösségben legyen vele. Arra teremtette, hogy napi kapcsolatban legyen vele. Úgy olvassuk, hogy az esti alkonyatban együtt szeretett volna sétálni vele. Tehát nem csak azért akart összejönni az emberrel, azért akart találkozni vele, hogy egy munkát bízzon rá. Nem csak azért, hogy figyelj ide, a kertben volna, van egy elhanyagolt sarok az édenkertben, és jó lenne, hogyha a holnapi napon hát oda tennéd a munkádat, és szépen rendbe hoznád azt a sarkot is, mert megnőtt a fű, és le kéne vágni. Nem ilyen fajta kapcsolatot keres, hanem az esti alkonyatban keresi a kapcsolatot az emberrel. Ádám, hol vagy? Tudjuk azt, hogy sajnos ott egy tragédia történt, de minden esetre ez a hívás, ez azóta is hangzik. Ádám, hol vagy? Isten keresi az embert. Ennek a keresésnek, ennek a kutatásnak a hangja az, amikor az Úr Jézus feláll és hangosan kiált, jöjjetek én hozzám, jöjjön hozzám mindenki, aki szomjas és igyon. De egészen elmegy ez a Bibliának az utolsó lapjaig is, konkrétan az utolsó lapján van a mi Bibliánkban, a Jelenések 22.17, hogyha oda lapozunk, akkor láthatjuk. A 22.17-ben azt mondja a lélek és a mennyasszony, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Majd aztán a 20. vers. Ben így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Ámen. És a válasz erre az, jöjj Uram Jézus. Bennünk is van egy ilyen válaszadási készség, mi sem szeretünk egyedül lenni. Azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, az nem csak arra vonatkozik, hogy házasságban jó nekünk élni, hanem abban is, hogy általában nem jó nekünk egyedül lenni. Legfőképpen nem jó nekünk az Isten nélkül élni az életünket. Jézus aztán a Bibliában láthatjuk, hogy hívja a gyermekeket, elhívja a tanítványokat, keresi velük a kapcsolatot, és nem csak kiképzésre hívja őket, hanem egyszerűen mondjuk a gyermekeket hívja arra, hogy megáldja őket, a tanítványokat arra, hogy együtt énekeljen velük, együtt ünnepeljen velük, és aztán persze átadja nekik az életnek az üzenetét is. Aztán Máté 11-ben azt olvasjuk, hogy az Úr Jézus hívja a fáradtakat és a megterhelteket. Egy nagyon kedves igény kezd minnyájunknak, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, vagy terheket cipeltek, és én megnyugvást adok nektek. Hív mindenféle embert, nem csak a kellemeseket, nem csak azokat, akik hasznára lehetnek, nem csak akik az Isten országában nagyot lendíthetnek előre, hanem hívja azokat is, akik reménytelenek, akik megterheltek, fáradtak, akik gyermekek, hiszen is még nem tehetnek túlságosan sok mindent, és hívja a szomjasakat ebben a jelenlegi ígében, amit éppen felolvastunk. Ez a kiáltás a sátoros ünnepnek a 8. napján hangzik el. Ez egy intenzív és eseménydús ünnep volt, mély jelentés tartalommal. A sátoros ünnep egy olyan ünnep volt, amit Isten azért hagyott az ő népére, hogy emlékezzenek meg arról az időszakról, amikor ők még vándoroltak, amikor nem laktak még kőből épített házakban, amikor sokkal nagyobb függőségben voltak, hogy a függőség sokkal nagyobb mértékben kifejeződött, mint a városi letelepedett életmódban. Sokkal inkább ki voltak szolgáltatva a természeti körülményeknek, és mivel tehát sátrakban éltek. Ebben az időben nekik hát lombsátrakat raktak össze, és arra emlékeztek, hogy hogyan is éltek ők a pusztai vándorlás idején, hogyan gondoskodott róluk Isten nap mint nap, akár az időjárás, akár pedig az étel tekintetében, és a vezetés tekintetében is. Volt ebben tehát emlékezés, tehát 8 napos ünnep volt, egy jó hosszú ünnep, most pedig éppen egy ilyen hosszú hétvégén vagyunk, és nagyon élveztük ezt. Ez az ünnep ez sokkal, tehát sokkal eseménydúsabb volt, mint a miénk, bár aki mondjuk kint töltötte az időt a hóban, elakadva aztán eléggé másképp gondolkodik erről. De mindenesetre a mi családunk például nagyon nyugis volt. Ez az ünneplés, amit itt a zsidók ünnepeltek, a sátoros ünnep, és annak is a 8. napja volt ez már, ez az ünnep egy nagyon intenzív és eseménydús ünnep volt. Rengeteg minden történt, áldozatokat mutattak be, énekeltek, zsoltárokat olvastak fel egymásnak. Ha nem sértek meg ezzel senkit, akkor azt mondanám, ismerve a zsidó szokásokat, hogy ez egy fergeteges buli volt. Ez egy olyan ünneplés volt, ami nem egyszer itt a fejben történt. Ez olyan ünnep volt, aminek a végére rengeteg esemény volt. A 8. napra, addigra már, ha föl kellett volna valakinek sorolni, hogy mi történt a 8 napon át, akkor nagyon nehezen tudott volna eljutni, hogy mindent felsoroljon, mert rengeteg minden történt, mert találkoztak családtagokkal, fölelevenítettek különböző tehát élményeket, megbeszéltek egymással egészen ősi dolgokat és friss eseményeket is, ettek, ittak, ez természetes. Jótékonykodás is történt ebben az időszakban. Elmesélték a történeteket egymásnak, az Isten üdvösségének a történetét. Elmesélték azt, hogy együtt zenéltek, együtt táncoltak, olvastak az ígéből, zsoltárokkal bátorították egymást, és sok-sok áldozatot mutattak be az oltáron. Nem csak fejben ünnepeltek. Itt hadd mondjam el, hogy lehet, hogy egy kicsit mi már annyira európaiak vagyunk, hogy ezt elfelejtettük. Mi az ünneplésünkben nagyon sokszor csak fejben ünneplünk. Én nagyon szeretem éppen ezért a karácsonyt, mert akkor sok-sok külsőségben is ünnepelünk. Nyilván el lehet veszni a külsőségekben, és nem történik semmi a szívben, de vajon nem lehetne összekapcsolni ezeket a dolgokat? Nem lehetne úgy külsőségekben is ünnepelni, nem lehetne úgy megmutatni azt, amit ünneplünk, mint ahogy a zsidók is tették. Nyilván ez vérmérséklettől is függ, de vajon csak a vérmérséklettől függ? Lehet, hogy kicsit vesztettünk valamit az ünnepeinkből, de ez nem ez az ígéretés, amit most szeretnék mondani. Lehet, hogy kéne tanulnunk arról, hogy hogyan ünnepelt az ószövetségi nép, és hogyan kéne nekünk is ünnepelnünk. Jézus egy ilyen ünnepnek a végén áll föl, és hívja meg azokat, akik még mindig szomjasak. Akik még mindig úgy érzik, hogy oké, énekeltünk, zenéltünk, táncoltunk, Istennek az igéit hallgattuk, és mi is szolgáltak felénk is, de még mindig valami nem stimmel. Szerintem úgy vagyunk, hogy szeretjük mi is az ünnepeket. Szeretjük például a vasárnapi nyugalmat. Szeretjük a vasárnapi ebédet. Igaz? Szeretjük, amikor találkozunk a családdal. Legutóbb, mikor itt voltunk, ebből a gyülekezetben, akkor egy családi vasárnapi ebédre voltunk, aztán hivatalosak, ahol születésnapot is ünnepeltek. Nagyszerű dolog volt. Az, hogy szűken voltunk, de jó volt találkozni egymással, és együtt ünnepelni. Szeretjük ezeket az ünnepeket, és jó van ez így. Szeretjük azt a pörgést is, ami ezzel jár. Szeretjük azt, hogy ha ezeken az ünnepeken sok minden történik. Szeretjük a szolgálatokat, amikor adni tudunk másoknak, amikor át tudjuk adni azt, ami bennünk van. Ezek fontos részei az életünknek, de azért tudjuk nagyon jól itt legbelül, hogy ez nem elég. És ha ezt tudjuk, akkor ez már nagyon jó dolog. Én emlékszem, hogy fiatalabb koromban, így leírtam ezt, hogy fiatal koromban, de aztán fiatalabb koromban, volt egy időszaka a hív életemnek, amikor eseményről eseményre éltem. Amikor úgy voltam, hogy én nagyon szerettem az ifjúsági találkozókat. Tudom, hogy az itteni fiatalok is fergeteges ifjúsági találkozókat szerveznek, és én akkor a baptista közösséghez tartoztam, ott nőttem föl, És ott úgy volt, hogy voltak ifjúsági találkozók így helyiek, meg voltak ilyen országosak, és akkor az ország, meg ma is van, hála Istennek, ezt hagyományt megtartották, de én ezekről, tehát próbáltam úgy kisakkozni, hogy oké, ebben a hónapban ide megyek, második hónapban oda, aztán lesz az országos nagy, aztán utána majd megint, és akkor így ifjúsági találkozóról ifjúsági találkozóra éltem, és ott fölpumpáltak engem, és hú, azt mondtam, igen, beállok a szolgálatba is, mint tehát olyankor nem volt semmi lehetetlen, amikor ezeknek a ifjúsági találkozóknak vége volt, de azért már úgy volt bennem, hogy oké, hol is lesz a következő. És akkor próbáltam így ilyen pörgésről pörgésre élni. Nem mondom, hogy haszontalan időszak volt ez, de azért kicsit valami nem volt rendben. Úgy látszik, hogy az ünnepről ünnepre, vagy az ifjúsági találkozóra, mint hogyha leeresztettem volna. Olyan volt az életem, mint egy rossz autógumi. Ami nem durran ki, és nem okozza nagy balesetet, de azért oda kell rá figyelni, mert mindig leereszt. Most nekem van egy ilyen gumim, várom azt, hogy lecseréljem nyári gumira az autót, addig nem akarom megcsinálni. De az időként oda kell mennem a benzinkútól, és föl kell pumpálnom, mert lapos. Lapos. Ez valahogy ilyen volt az életem is, hogy nem hirtelen eresztett le, de hogy valami nem stimmelt. És ahelyett, hogy elmentem volna a gumishoz, és megcsináltattam volna, mondjuk kicserélni nem akartam az életemet, de ha megcsináltattam volna, ehelyett hát inkább csak mentem így a pumpára, és azon gondolkoztam, hogy vajon oké, még 100 km-t el tudok menni, még 20 napot el tudok menni, mert már jön majd az ifjúsági találkozó, és akkor biztos, hogy valami nagyszerű dolgot fogok hallani, és így fel fog pumpálni. Valahogy ehhez tudtam hasonlítani ezt az egész ünnepi hangulatot. Ott van egy 8 napos ünnep, 8 napos intenzív ünnep, és mégis Jézus úgy érzi, hogy neki föl kell állni, és azt kell mondania, aki még mindig szomjas, az jöjjön hozzám. Aki minden szolgálat után, minden dolog, esemény után, ami az életében van, a hívő életével kapcsolatban, még mindig szomjas, az jöjjön. Mert annak még mindig van, ha még mindig van a szívében, még mindig van a reménység, mert ott van Jézus Krisztus. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lépés az, amikor valaki bevallja, hogy szomjas. Nagyon fontos lépés az, amikor bevallja, hogy szomjas vagyok egyszer, és aztán utána bevallja, hogy újra és újra megszomjazik. Azt mondja nekünk az ige, hogy ha olyanok nem leszünk, mint a gyermek, akkor nem megyünk be az Isten országába. Ezt mondja az Úr Jézus. Mit jelent gyermeknek ez? Most gondoljátok végig a szomjasság szempontjából. Itt volt az előbb egy kisgyermek, és bizonyára sok-sok kisgyerek van, ilyen koronülő kis csecsemő közöttünk. Ezek a gyerekek, főleg az első hónapokban, mindenféle kétséget kizáró módon kifejezik azt, hogyha szomjasak. Nem lehet elkerülni azt a gondolatot. Amikor ők szomjasak, azt mindenki tudni fogja az egész házban. És hogyha nem segítenek rajtuk hamarosan, nem kapnak inni, nem kapnak enni, akkor ők addig fognak üvölteni, bocsánat, sírni, míg meg nem kapják azt, amire szükségük van. Egy gyermek az gyermeki módon őszintén kifejezi azt, hogyha szomjas. Én úgy gondolom, hogy felnőttként megtanulunk viselkedni. Van egy ilyen rossz tulajdonságunk, hogy megtanulunk viselkedni. Van ebben valami jó is, az Isten igéje bátorít bennünket arra, hogy nőjünk föl, bátorít bennünket arra, hogy ne legyünk ilyen tehát síró kis babák, de azért arra is bátorít bennünket, hogy újra és újra gondoljuk végig azt, hogy mi végül is gyermekek vagyunk. Én azt gondolom, az igazi felnőtt kor az, amikor egy ember tudja azt, hogy mennyire szüksége van az Istenre. Ha az igazi felnőtt kor azt jelenti számodra, hogy jól elboldogulsz már rutinból, meg a megtanult dolgok által, úgy az Istennel való közvetlen kapcsolat nélkül, ha nincs már benne ez a sírás, mert megtanultál élni harmaton is, tehát egészen kicsi kis táplálékon, mert már beállt az életed egyfajta keresztény rutinra, akkor lehet, hogy éppen gyerekké kell válnod. Lehet, hogy éppen rá kell jönni arra, hogy igenis van egy szomjúság a szívedben, és őszintén be kell ezt vallani. Jézus valahogy ezekre az emberekre rákiált. Azokra az emberek, akik ott vannak az ünnepen, és azt hiszik, hogy az ünnepnek az a rendje, hogy hát annak vége kell, hogy legyen, és a szomjúság az egy normális dolog. Ezzel szemben Jézus azt mondja, ha szomjas vagy, akkor gyere hozzám. Mert nem normális az, hogy valaki végigszomjazza az egész életét, mert van forrás. És az, ami nagyon fontos, hogy Jézus forrást kínál. Jézus nem egy a fergeteges ünneplés a buli után, nem egy after partit kínál, nem egy olyan partit, amikor az élvezeteket meg lehet ismételni. Nem azt mondja nekünk, hogy figyelj ide, a 8 napos ünnep véget ért, az egyik legnagyobb ünnepe a zsidóknak, és nem azt mondja, hogy figyelj ide, véget ért az ünnep, de itt van a meghívó következőre. Gyere el, biztosan jól fogod magad ott is érezni. Nem egy újabb meghívót ad át, hogy aztán arra biztosan, hogy addig azért bírt ki. Nem is egy újabb szolgálati felkérést ad. Mi nagyon sokszor azt vettem észre, hogy abban menekülünk, hogyha valami nincs rendben az életünkben, úgy érezzük, hogy szomjúság van az életünkben, akkor körülnézünk és azt mondjuk, hogy mit lehetne még szolgálni. A szolgálat készséggel semmi probléma nincsen, de a szolgálat nem arra való, hogy betömje a mi lelki szükségleteinket. Aki ilyen fajta indulatból szolgál, hogy a szomjúságát próbálja csillapítani a szolgálatokkal, az nem igazán használ se saját magának, se az Isten országának. Szolgálni túlcsorduló életből kell. Szolgálni arra hívott bennünket Isten, hogy az ő belőle táplálkozva szolgáljunk. Tehát nem egy újabb szolgálati felkérést ad át az Úr Jézus, hogy lekössön bennünket, hogy a szomjúságot elfelejtsük. Nem egy újabb áldozati felhívást, hanem egy forrást ajánl. Nem tudom, emlékeztek-e arra a képre, nagyon szeretem azt a képet, amit az Isten igéje tár elénk az első Zsoltárban, hogy azt mondja, hogy olyan lesz az ember, aki az Úrban bízik, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Idejében megtermi a gyümölcsét. A folyóvíz mellé ültetett fa. Most képzeljétek el egy folyóvíz mellé ültetett fát, mondjuk egy gyönyörű tölgyfát, ami, vagy egy hársfát, ha valaki azt szereti jobban, ami zöld, ami csodálatosan burjánzik, és lehet látni, hogy valahol nagyon mélyről táplálkozik. Van állandó vízforrása, amiből táplálkozik. És képzeljétek el egy cserepes virágot. Itt vannak, nem is kicsi számban. Arra nincs, de erre van. És azok szerintem mondjuk nem jók erre a példára. De itt vannak ezek a virágok. Tudjuk nagyon jól azt, hogy ezek attól függenek, hogy naponta vagy hetente legalább meglocsolják őket fajtától függően. Most egy folyóvíz mellé ültetett fával nincs ilyen gond. A folyóvíz mellé ültetett fa az a folyóból táplálkozik. Annak ilyen gondja nincsen. Én úgy gondolom, hogy az életünk, és nekem az életem, amikor eseményről eseményre éltem, akkor ilyen cserepes virág életem volt. Hordoztam a kis cserepes virág életemet, hogy locsolja már meg valaki. Ahelyett, hogy hagytam volna, hogy Isten elültessen engem a folyóvíz mellé. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjön én hozzám, aki szomjas, mert aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élővíz folyamai ömlenek, és utána elmagyarázza János, hogy ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, akkor Jézus ezt kínálja. A folyóvíz mellé ültetett fa életet kínálja nekünk. Azt kínálja, hogy ha szomjasak vagyunk, akkor táplálkozunk. Az a folyóvíz mellé ültetett fa nem azért olyan hatalmas, mert elég, nem pusztán azért, mert elég sok ideje él már, és az idő növelte volna olyan nagyon, hanem azért, mert naponta kapja az adagját. Azért, mert nem cserépbe van ültetve, hanem azért, mert be van ültetve oda, ahol a helye van, és azért, mert a forrással, a víznek a forrásával van kapcsolatban. Ez az óriási nagy különbség. Ez az, hogy az egyik tengődik, a másik pedig a folyóból táplálkozik. Ugyanannyi vízre van szüksége mind a kettő növénynek. Csak az egyik az ki van szolgáltatva ilyen kis locsolgatásnak, a másik pedig ott van, ahol lennie kell. És az Úr Jézus azt mondja, hogy nem kevesebb dologról van szó. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valami filozófiai forrás nyílik meg számára, valami kifejezetten jó gondolat sor fogja táplálni ezt az embert, hanem azt mondja, hogy maga a Szentlélek. A Szentléleknek az ígérete ez. Mi néha, akik az evangéliumi sávnak ezen a szélén élünk, ugye teszem azt, hogy a karizmatikus és mondjuk a konzervatív irányzatnak a képviselőiként, akik mondjuk a konzervatívot képviseljük jobban, nagyon vigyázzunk kell arra, hogy ki ne öntsük a gyereket is a fürdővízzel együtt. Valóban van olyan dolog, ami kritikára szorul. És van olyan dolog, ami talán azt is kell mondani, hogy nem biblikus némely karizmatikus mozgalomban, de nehogy az legyen, hogy megoldjuk a lelket. Nehogy az legyen, hogy megtanuljunk nagyon csak fejben élni. Mint ahogy fejben ünneplünk, mint ahogy nem semmi gond nincsen, nem tesszük fel a kezünket, nem táncolunk, amikor énekelünk, és stb. De nehogy az ünneplés, nehogy az igazi szomjúságnak a megvallása, nehogy a függőségnek a megvallása, és nehogy a vízhez való, a forráshoz való teljes közelség, nehogy ez maradjon ki az életünkből. A Szentlélek maga az, aki a forrás. A Szentlélek maga az, aki az Istennek a valóságos és gazdag jelenléte az életünkben. A Szentlélek az, akiről azt olvassuk, hogy a kezdeteknél már ott volt, azt olvassuk, hogy az Isten lelke lebegett a sötétség fölött, a zavaros sötétség fölött, a tohuvá-bohu fölött. És így indult ki az élet. Az életnek a forrása a Szentlélek Isten. A Szentlélek Isten az, aki segít bennünket arra, hogy éljünk. A Szentlélek Isten az, aki segít arra, hogy belőle éljünk, hogy általa éljünk és érte éljünk. Ő az, aki által részévé válsz az Isten örökké való életének. Ő az, aki által elmondhatod azt, hogy egy örökké való folyó mellett lettél elültetve. Ő az, aki nem csak néha meglátogatja az életet, hanem akiről azt olvashatjuk, hogy Jézus azt ígérte, hogy ő velünk lesz. Ő lesz az a vigasztaló, akire naponta szükségünk van. Ő az a forrás, akire naponta szükségünk van. Ő az, aki által beépülünk az Isten örökké való életébe, a tervébe, és ő az, aki által nem csak látogatóként találkozunk az Istennel, hanem akiről azt olvassuk, hogy ő beköltözik az életünkbe. Ő az, aki bennünket vendégből családtaggá tesz. Ő az, aki elmondja, aki bizonyságot tesz arról, hogy Isten fiai vagyunk. Csak is ő. Ezt nem lehet könyvekből kiolvasni. Ezt nem lehet szószékről meghallgatni. Ezt nem lehet énekekből megtudni. Ezt csak is a Szentlélek Isten mondja el nekünk. Ő az, aki azt mondja nekünk, hogy te az Isten gyermeke vagy. Ő az, aki családtaggá tesz bennünket. Ő az, aki a vendég állapotot, ami szintén már nagyon jó, amikor a kereső állapotból valaki végül is családtaggá lesz. Ő az, aki nézőből játékossá tesz bennünket. Ő az, aki a gyülekezetben arra segít, hogy az őtől kapott ajándékok által szolgáljunk. Ő belőle, az ő ajándékaival, ő érte. Nem azért, mert éppen kihűlt az életünk, és fel akarjuk melengetni, hanem azért, mert ez belülről fakad. Ő az, aki fogyasztóból az élő víznek a továbbadójává tesz bennünket. Nagyon érdekes ezt megnézni, hogy ahogy az írás mondta, azt mondja Jézus, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, mert az ivásnak, amikor valaki az Úr Jézushoz jön és iszik, a Szentlélek betölti az életét, akkor az valósul meg, hogy annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Nem csak az történik meg, hogy annak az embernek lesz elég. Nem csak az történik meg, hogy te nem leszel többet szomjas, hanem az élet vize, az élő víznek a folyamai ömlenek belőle. Mindjárt erre vágyunk, nem? Arra vágyunk, hogy gyümölcsöző életet éljünk. Arra vágyunk, hogy valóban mi is egy olyan fa legyünk, aki nem csak egyszerűen önmagában jól érzi magát, hanem aki árnyékot tud adni, aki gyümölcsöt tud teremni, aki meg tudja teremni a gyümölcsét, ahogy mondja az első Zsoltár, idejében. Erre vágyunk mindjárt, és közben pedig azt érezzük, hogy te jó ég, hát hogy beszélünk mi ilyesmiről, amikor olyan fáradt vagyok, úgy várom már péntek este, vagy úgy várom már, hogy péntek legyen, mert hulla fáradt vagyok a héten. Nincs nekem semmiféle energiám. Tehát én is sokszor azt érzem, hogy ilyen hajszálakon függ, hogy tudom-e a következő napot csinálni tovább. Nem érzem azt mondjuk reggelente, hogy fölkelek, és fú, ilyen jó kialudtam magam. Bizonyára ti is hívatok ezzel. Nagyon nehéz élethelyzeteink vannak. És próbáljuk az órunkat kint tartani a vízből. Nagyon nehéz az élet, de vajon az a megoldás, hogy többet alszunk? Biztos, az is segít. Olyan azt, hogy mondjuk többet kéne mozogni, sportolni, persze. Vitaminokat tenni, hogy a tavaszi fáradtságot elkerüljük. Ez mind-mind igaz. De vajon tényleg itt van a problémának a gyökere? hogy nem ott van-e, hogy megtanultunk nagyon is rutinból élni. Megtanultunk nagyon jól válaszolni ezekre a szükséghelyzetekre, és megpróbáljuk csak tényleg azt, hogy az órunkat kint tartsuk a vízből. Amikor az Isten igéjét olvasom, a tanítványoknak az életéről olvasok, vagy az első Zsoltárt olvasom, akkor nem egy ilyen embert látok, aki tengődik, hanem azt látom, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa, az megtermi a gyümölcsét. Azt élet járja át. És én magam is azt tapasztalom, hogy amikor nem a rutinból élek, hanem tényleg a Szentlélek Isten tölti be az életemet, és ő rám figyelek, akkor valami olyan energiákat tapasztalok meg magamban, és olyan dolgokat tudok megtenni, amiket soha nem gondoltam volna, hogy meg tudok tenni. Úgy érzem, hogy nem tudom megmagyarázni, de mégis mondja, hogy a tenyerén vinne engem az Isten. És valóban így is van. Ez egy minőségi átalakulás, amikor valaki így a Szentléleknek az uralma alatt éli az életét. Amikor nem csak azt mondja, hogy megpróbálom, hanem élek. Nem csak tengődöm, nem csak egy-egy kis locsolásra, kis párára várok, hanem ott vagyok a folyóvíz mellé ültetve. És azt tapasztalom meg, hogy jön egy ember, aki hasonló nehéz helyzetben van, mint én, de tudok neki mondani valamit. Tudok rá mosolyogni. Ebben az országban nagyon kevesen mosolyogunk. Kérjük arra Istent, hogy Isten töltsön be az ő mosolyával bennünket, hogy holnap reggel, amikor megyünk az emberek közé, egy mosoly legyen az arcunkon. És hagyjuk, hogy az Istennek a mosolya, az Istennek a derűje, az Istennek az áldása áradjon tovább bennünk. Hogy nehogy véletlenül is ilyen kiszáradt, szikes talajnak a képét mutassuk, mert azt csak sajnálni lehet. De Isten nem erre hívott el bennünket. És most én nem arról beszélek, hogy aki az Istenben bízik, az meggazdagszik, meg nem lesz beteg, meg ilyesmi, bár éppen beszéltünk arról, hogy a Manti jött ugye ezzel a mangóval, mondtam, hogy ha kettővel jött volna, akkor az egyiket eldobhattam volna az istentisztelet végére, és akkor újságcikkeket írhatunk volna erről. De hát nyilván, én nem erről beszélek. Én arról beszélek, amikor valakinek az élete olyan, hogy lehet érzni, hogy teljes életet él. Hallottunk valamit, egy rövid kis szöszvenet John Bunyannak vagy Bunyan Jánosnak a élete végéről. Nem úgy halt meg, mint egy szikár, kiszáradt kóró, aki úgy elmúlt, hanem aki ment haza. Akinek az életíve az nem ilyen volt, hanem ment fölfelé. Lehet, hogy valószínűleg beteg volt. Tehát az a meghűlés, az kiütötte nála a biztosítékot, és az élet erejét valószínűleg elvette. De nem kell sajnálni őt. Én is azt mondom, nekünk úgy kell élni az életünket, hogy bennünket ne sajnáljon senki. Nem vagyunk mi szánalmas nép. Nem vagyunk mi olyanok, akik ne tudnánk, hogy hol lehet vizet venni. Jézus azt mondja, hogy gyere és maradj. Jézus, amikor Jézus hív bennünket itt is, és sok más helyen is, mert szereti, hogyha közel vagyunk hozzá. Szereti, hogyha bátoríthat bennünket, és nem csak arra kell, hogy jöjjünk, látogassuk meg őt, aztán utána menjünk tovább a magunk dolgára, hanem azt mondja, hogy gyere és maradj velem. A János 15-höz, ha lapozunk, akkor ott egy nagyon jól ismert szakaszban az Úr Jézus beszél erről a maradásról. János 15:4-től olvasom. Jézus azt mondja a tanítványoknak, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és figyeltek megint egy kicsit ez a folyóvíz mellé ültetett fakép, aki én bennem marad, és ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. 8. vers. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Nem tudom, érzitek-e azt, hogy hogyan hív magához az Úr Jézus bennünket. Azt mondja, hogy gyertek és maradjatok én nálam, mert nélkülem nem tudtok mit tenni. Nélkülem állandóan szomjasak lesztek, nélkülem állandóan szárazak lesztek. Nélkül állandóan úgy fogtok kinézni, mint az a vessző, amit már tűzre kéne dobni, mert már eléggé elszállt, hogy elégjen. Azt mondja, hogy ha viszont én bennem maradtok, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Egy automatizmus. Aki az Úr Jézusban van, az gyümölcsöt terem. És akkor leszünk az ő tanítványai. Nem akkor, hogyha igyekszünk. Nem akkor, hogyha nagyon nyomjuk. Nem akkor, hogyha nagyon kutatjuk. Bár mindezek hozzátartoznak. Hanem akkor, hogyha ő benne vagyunk. És ő benne maradunk. A cserepes virágot itt az ideje beültetni az Isten kertjébe. Beültetni oda a folyóvíz mellé, elfogadni a Szentlélek Istennek az ajándékát, és azt mondani, hogy Istenem, tégy engem teljesen újjá. Hozd ezt a minőségi változást el az életemben, nem akarok tengődni, hanem a te dicsőségedre akarok élni. A vesszőt, amikor beoltják a tőkébe, akkor valami csoda történik. Nem vagyok valami nagy kertész, de van egy kis szőlőn. Tényleg nagyon kicsi. 4 sor összesen, és azok se nagyon hosszú sorok. De minden esetre nagyon szeretek metszegetni, meg kertészkedni. Oltani még nem mertem, vagy egyszer azt is megpróbálom. Minden esetre azt tudom, hogy van egy-két érdekes növény a kertemben. Van például egy olyan körtefám, ami egy törzs, és abban 3 fajta körte lett beleoltva. Úgyhogy mindenféle körtét terem. Ezek csodák, amikor átjárja az élet ezeket a vesszőket, és aztán valami olyan dolog kerül elő a fáknak az ágai, már csak a levél is csodás, de amikor a gyümölcsök előkerülnek, amit egyszer nem lehet megmagyarázni. És ennél nagyobb csodák történnek majd az életedben. Olyan gyümölcsöket fogsz teremni, amiket nem, ha egy vesszőre ránézel, soha meg nem mondanád, hogy ebből lesz egy szép sárga vilmoskörte. De mégis lesz. Azért, mert az élet átjárja. Nem azért, mert a vesző olyan fantasztikus, hanem azért, mert a vesző bele van programozva bizonyos dolog, mint hogy nekünk is adott az Isten ajándékokat. De azt mondja, ezek az ajándékok, ezek el fognak száradni, és semmivé lesznek, ha nem jár át téged az Istennek az ereje. Ha nem jár át a szőlőtőnek az ereje. Végül pedig néhány gondolat arról, hogy mit jelent ez a maradni szó. Szeretném, hogyha ráéreznénk ennek az ízére. Az egyik, amit talán mondanék ezzel kapcsolatban, hogy mit kell maradni Krisztusban, hogy maradj nyugton. Talán ennek nem mindenki örül, mondjuk egy szolgálat vezető, most én azt mondom ennek a gyülekezetnek, hogy mindenki maradjon nyugton, ne törje magát, lehet, hogy nem örültök neki. De higgyetek el, jót akarok, és Isten igéből veszem ezt. Maradni nyugton azt jelenteni, hogy kicsit lecsendesedni. 46. Zsoltár. Csendes legyetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Enélkül nem lehet. Amikor nem nincs nyugton az ember, amikor állandóan csak ebben a pörgésben, meg tenni akarásban van, akkor nem igazán tud meggyökerezni. Mostanában elég sokat utaztam, az USA-ban jártam, és sokszor kellett várnom, mert viharok miatt eltörölték a járatokat, meg 16 órát repültem egyébként is. Én nem nagyon tudok aludni a repülőn, úgyhogy nekem ezek az idők, ezek olyanok voltak, hogy az Isten úgy beültetett engem a gondolkodó székbe. Le kellett állnom. Nagyon nagy pörgés van az életemben, úgyhogy pont jó volt. Nem tudtam e-maileket nézni. Nem, semmit nem tudtam csinálni, amivel pörgött volna az életem tovább. Úgyhogy kicsit úgy lelassultam. Az egyik legnagyobb áldás volt az a 16 órás repülőút. Rengeteget tanultam magamról és Istenről. Újra tanított nekem sok minden dolgot. Tehát nyugton kell maradni. Az egyik dolog a maradásban a nyugton maradás. A másik a csendben maradás. A zajban néha még saját magunkat sem értjük. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember azért kapcsolja be a rádiót rögtön, amikor fölébred, vagy a tévét, vagy az autóba beül, akkor azonnal bekapcsolja a rádiót, vagy a fülébe azért teszi be ezeket a zajberendezéseket, mert nem akar csendben lenni saját magával se. Én szeretem a zenét, de azért gondoljuk meg, hogy illéshez ott a Bibliában csendes és szelíd hangon szólt az Isten. Ez a csendes és szelíd hangot, ezt meg kéne hallani. Vagy a jó pásztorra azt olvassuk, hogy a jók ismerik az ő hangját. Jézus általában nem lármáz. Amikor kiállt, akkor azért kiállt, hogy állj meg. Ha még szomjas vagy, akkor gyere én hozzám. egyébként pedig bátorít bennünket arra, hogy legyünk csendben. Pihenés és 40 napi vándorlás után szólt az Isten illéshez. Úgy gondolom, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy lecsendesedjünk. És végül pedig maradj itt, maradj én bennem. Telepedj le. Hídben add fel a kapkodást, és mondd azt az Úr Jézussal együtt, hogy legyen meg a te akaratod. Tegyük le azt, hogy mi akarjuk megoldani a dolgokat, és maradjunk ő benne. Hagyjuk, hogy ő dolgozza ki a megoldásokat. Hagyjuk, hogy az ő ereje járjon át bennünket. Én úgy gondolom, hogy mindnyájan szomjasak vagyunk. Én nem akarom senkinek se ezt magyarázni, bár valószínű, hogy mindnyájan így vagyunk. Az első fontos lépés az, hogy bevalljuk, hogy szomjasak vagyunk. Utána pedig kérni azt Istentől, hogy Istenem, hogyha ilyen cserepes virággá vált az életem, akkor ültess engem a folyóvíz mellé. Szeretnék nem az én dicsőségem, hanem a te dicsőségedre nagy dolgokat tenni. Szeretnék nagy fává növekedni. Szeretnék gyümölcsöt teremni. Lehetetlenek érzem ezt, de mégis hiszek, segíts az én hitetlenségemen. Imádkozzunk. Urunk, amikor magunkra nézünk, akkor azt mondjuk, hogy nekünk nincs semmi erőnk. És úgy gondoljuk, hogy látunk más nagyszerűbb vesszőket, nagyszerűbb növényeket, akikből te tudsz faragni valami olyat, ami igazán a te dicsőségedre van. De köszönjük, hogy te mindnyájunkat hívsz. Akár egy 8 napos ünnepnek a végén, akár a szolgálatainkban, akár ennek a mai ünnepnek a keretében is. Hogy kiáltasz, hogy fölrázol bennünket, hogy igenis rád van szükségünk. Köszönjük neked azt, hogy forráshoz viszel minket. Köszönjük azt, hogy adtad nekünk a te drága lelkedet. Köszönjük neked azt, hogy ő vele élhetünk, hogy ő az, aki átjárat bennünket, ő az, aki elvezethet bennünket minden igazságra. Ő az, aki rólad tesz bizonyságot, ő az, aki elmondja nekünk azt, hogy a te gyermekeid vagyunk. Urunk, mindezekre nagyon nagy szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy győzelmeket arassunk, és a saját erőnkből már kifogytunk. De köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és kérünk téged arra, hogy te légy az, aki csodáról csodára vezetsz minket. Szeretnénk, hogyha megmutatnád azt, hogy a te erőd erőtlenség által végeztetik el. Így imádkozom, Uram, ezért a gyülekezetért is, a mi gyülekezeteinkért is. Így közösen az összes magyar evangéliumi népért. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy ne csak tengődjünk, ne csak a túlélésre játszunk, hanem végre emeljük a tekintetünket, és lássuk azt, amire elhívtál minket. Urunk, köszönjük neked azt, hogy nem a mi képességeink, nem a mi erőnk az, ami limitet szab a te országod működésének, hanem te magad vagy, aki munkálkodsz. Köszönjük azt a bizonságot, amit olvashatunk a János evangéliumában, hogy te munkálkodsz mind a mai napig, és a te atyád is munkálkodik. Urunk, így jövünk, és kérünk téged arra, hogy töltsd be az életünket. Így kérünk téged arra, hogy töltsd be a te lelkeddel, és azokat az ajándékokat, amelyeket már adtál nekünk, szíts fel a szívünkben, és segíts, hogy egymás javára és ennek az országnak a javára sokat megtérésére tudjunk munkálkodni. Urunk, minden vágyunk az, hogy gyümölcsöt teremjünk. Segíts erre bennünket. Amen.